Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Új év és új uniós költségvetés, ez automatikus és természetes kellene legyen, de hát az elmúlt hetek vitái, a magyar és a lengyel vétó vita eléggé kockázatossá és bizonytalanná tette ezt az új periódust. Radnóti András, a Millennium Emerging Europe kockázatelemző cég munkatársa közölt egy Romániára vonatkozó elemzést, és dacára az említett eseményeknek nagyon pozitív képet fest az országról. Arra kértem, hogy ossza meg velünk, miért bizakodó, és hogy is néz ki ez az előttünk álló időszak kelet-európai szemmel, de mielőtt ebbe a Romániára vonatkozó előjelzésbe belemennénk, magyarázd el, András, hogy mit jelent, mivel foglalkozik egy kockázatelemző cég. Ezen a héten már kollégád, Búzás Ernő is a vendégünk volt, és több olyan reakció is érkezett, amiből azt olvastam ki, hogy érdekli és izgatja ez a hallgatóinkat.
Igen, jó estét kívánok, és köszönöm, Boruka, a meghívást. A Millenniumban a Kelet-Európával foglalkozunk, 20 kelet-európai ország makrofolyamatait, elsősorban politikáját, fiskális monetáris politikáját, kulcsdöntéshozók mozgásait elemezzük, jó részt nyugati befektetők számára. Tehát ezek olyan befektetők, akik különböző makro eszetekben érdekeltek ezekben az országokban, ők a mi ügyfeleink.
Ez egy londoni cég.
Így van. Londoni központú, az elemzőink pedig hát jellemzően azokban az országokban élnek, amelyekkel foglalkoznak Kelet-Európában.
Te mondd, és a Brexit és Nagy-Britannia helyzetének a megváltozása mennyiben érinti a felétek irányuló kéréseket, kérdéseket, megrendeléseket? Éreztek valami változást?
Semmit, és na hát ugye egyrészt nagyon kevés időt eltelóta azóta, hogy Nagy-Britannia valójában elhagyta ezt az átmeneti időszakot is, egy hét. Ebben egyelőre semmit nem éreztünk, de nem is igazán számítunk jelentős változásra. Persze áttekintettük a helyzetet, persze kielemeztük, de azért hát nem zárnám ki azt a lehetőséget, hogy ez a Schuster cipőjének a tipikus esete, amikor a kockázatelemzéssel foglalkozó szakemberek éppen csak a saját vállalkozásukra leselkedő kockázatokat képtelenek a megfelelő helyen kezelni. De ezt már csak az idő mondanak.
Azért feszegetem ezt a kérdést. Nyilván most magának az elemző cégnek a helyzete is kérdés, meg biztosan változik, meg egyáltalán a nagy-britanniai cégek, vállalkozások és az Unióval folytatott bármiféle üzleti kapcsolat is alapjaiban változik, de azt láttuk, miután megtörtént a Brexitről való népszavazás, hogy valamilyen okból kifolyólag felértékelődött Románia a brit tőke számára, és megugrott a romániai befektetések száma. És azon gondolkoztam az elmúlt években, mennyire erősödött ez a trend, vagy mi lehet az alapja, hogy ez az unió széli ország a maga sajátos történetével és sajátos gazdaság történetével ennyire bizalomkerjesztő, vagy hogy mondjam, tehát hogy több reményt fektet be egy brit vállalkozó, mint amennyi reménnyel vagy bizakodással a hazai gazdasági élet szereplői általában megnyilatkoznak.
Igen. Ketté választanám ezt a kérdést. Egyrészt tehát ez világos, hogy a fejlődő piacok ígérete a befektetők számára az a magasabb hozam, bárhogy a fejlett piacokon elérhetőnél magasabb hozam, és a fejlődő piacok közül ezek az európai vagy kelet-európai fejlődő piacok, és hát különösen Románia kiemelkedik, mint egy olyan fejlődő piac, amely egyrészt magas hozamokat kínál relatíve, másrészt a, hát legalábbis az elmúlt időszakban nem tekintették a befektetők különösebben kockázatosnak. Ez nyilván folyamatosan változik, és erre talán vissza is térünk később. A másik pedig hát a kelet-európaiak pessimizmus. Mi gyakran találjuk magunkat abban a helyzetben, hogy a régióval foglalkozó elemzőként jóval kevésbé vagyunk pessimisták az egyes országok kilátásait illetően, mint a helyi elemzők konszenzusa.
Azt hiszem, hogy a különbség onnan is adódhat, hogy a kelet-európai munkavállalók felől, a kelet-európai élelmiszerárak felől, vagy életkörülmények felől közelítő elemző, nevezzük így, vagy aki ezeket a körülményeket megérzi, vagy megéli, az egy perspektívát lát. Aki pedig azt az üzleti, befektetői környezetet vizsgálja, ami Kolozsváron, Temesváron és Bukarestben kialakult, az egy teljesen más világot lát, és teljesen más struktúrákat lát.
Ez kétségkívül így van, és hát azért azt is látni kell, hogy, hogy államkötvényekbe, vagy akár vállalati kötvényekbe, vagy valutába fektetni, az nagyon nem ugyanaz, mint egy vállalkozást indítani Romániában.
Térjünk rá az te elemzésedre, amely, mint mondtam, egészen pozitív hangvételű, dacára annak, hogy itt volt egy rendkívül megrázó tapasztalatokat nyújtó választás, mégis úgy érzed, hogy itt van valamiféle politikai és gazdasági stabilitás az országban. Ezt mire alapozod?
Pontosabban, hogy a remény, lehet, a stabilitás lehetősége fennáll. Tehát a 2020-as évben végig konszenzus övezte a lényes jobboldali győzelmet a decemberi választásokon. Az év során látott hatalmas turbulenciák ellenére, peszedelt a kikényszerített populista spirál, pandémia, minden ellenére, ez nem változott. És mégsem így történt, a peszede megnyerte a választást, de a kilátás alapvetően nem változott. Tehát a középjobb kormánykoalíció összhangban az elnökkel és a helyi önkormányzatok többségével. Ez az, ami megteremti a stabilitás lehetőségét. Ez önmagában jelentős, noha kétségkívül csak a stabilitás lehetőségéről beszélünk. Tehát mondom, hogy mi, akik a teljes régióval foglalkozunk, hajlamosak vagyunk kevésbé pessimisták lenni, nem csak Romániával, minden régióbeli országgal kapcsolatban, mint a helyi elemzők, de persze mi is felismerjük, hogy számos tényező teszi bizonytalanná a stabil, fenntartható növekedést a következő években. Ezek közül pedig kiemelkedik a, egyrészt a koalíciós harcok lehetősége, másrészt pedig a peszede populista akna munkája. Mindkettőnek mutatkoznak jelei már most, egy hónappal a választás után is.
Szokás a román politikai életet elemezve, igen, ezt a pártpolitikai törésvonalt kiinduló pontként venni, ugye a szociáldemokrata ellenzék, a PSD és a Nemzeti Liberális Párt USR-RMDS kormánykoalíció szembenállását, de én azt hiszem, hogy, és nem beszéltünk, de beszélnünk kell a 9%-os szélső jobboldali párt jelenlétéről a román törvényhozásról. De azt hiszem, hogy mindezek előtt, a pártpolitikai mintázatok előtt van egy egymásnak feszülő gazdaság, filozófiai, gazdaság stratégiai konfliktus ebben az országban. Az egyik, ez a gondoskodó állam filozófiája, vagy újraelosztó állam, vagy integratív állam, és a másik, ez a versenyalapú, neoliberális, szigorúan neoliberális, megszorító alapú gazdaságfilozófia. Lehet-e itt két ilyen egymást kizáró modell mellett bármiféle kiegyezésre, bármiféle társadalmi stabilitásra számítani? Vagy itt feltétlenül az egyiknek el kell tűnnie, és érvényesülnie kell a másiknak. most úgy tűnik, hogy ez a neoliberális modell áll nyerésre Romániában.
Most így tűnik, igen. Szerintem nem lehetetlen a kompromisszum. Erre azért az elmúlt 40-50 év történelme számos példát szolgáltat. Az egyik, vagy talán kiemelkedik ezek közül a Blair-Schröder féle harmadik út elképzelés. De ami Romániát illeti, szóval stabilitásra részben éppen azért van szükség, mert a költségvetés rendbe kell tenni. Tehát a 2020-ban majdnem 2 személyegyű hiányt produkált az ország, nincsenek pontos számaink továbbra sem, de valahol 9-10% között lesz. Elsősorban azért, mert a szociáldemokrata kormányok költségvetési populizmusra, és persze az a kisebbségi kormányzás, már mint a Nemzeti Liberális Párt kisebbségi kormányzásának ideje alatt is megkötötte a kormány kezét. De most önmagában persze lehet azt mondani joggal, hogy egy 10% körüli hiány egy ilyen annus horribilisben, mint a 2020-as év volt, nem probléma, és önmagában valóban nem is az. Romániában az, mert egyrészt a régiós trendekkel, meg a fejlett világbeli trendekkel ellentétben növekszik az infláció, másrészt mert kiapadó félben vannak a tartalékok. Harmadrészt meg azért, mert a járványt megelőzően is fenntarthatatlan pályán volt a költségvetés. 2019-ben a PSD kormányok 4,6%-os deficitet produkáltak minden járvány és minden egyéb nélkül. Tehát a költségvetés rendbetétele pedig övmeghúzást, ha tetszik, megszorításokat jelent, a költségek visszaszorítását, az adóbehajtás és az EU-s források felszívásának hatékonyabb átételét, és szerintünk valószínűleg adóemelést is. Csak így állítható fenntartható növekedési pályára a gazdaság. Csak így indulhat meg a jólét növelésének útján az ország, csak így tarthatnak ki mellette a befektetők. A hitelminősítő intézetek azért nem minősítették le Romániát a tavalyi év második felében két okból. Egyrészt azért, mert számítottak a jobb-közép győzelemre a decemberi választáson, és azt követően a költségvetési konszolidációra. Másrészt pedig kerülni akarták azt a látszatot, hogy a szociáldemokrata párt választási esélyeit segíti. De stabilitás, és méghozzá költségvetési stabilitás szükséges a hitelesség megőrzéséhez a külvilág felé is. Nem csak a hitelminősítékre gondolok, hanem elsősorban az Európai Bizottságra, amelynek a túlzott költségvetési hiánnyal kapcsolatos eljárása most újraindul, még több nyomást helyez a kormányra. És persze stabilitás és adminisztratív reformok szükségesek ahhoz is, hogy az ország fel tudja szívni a következő költségvetési ciklusban Romániának járó igen bőséges 80-81 milliárd eurónyi Európai Uniós forrás, illetve ezeknek a forrásoknak a nagyon jelentős részét, harmadát a következő 2 évben, ami egészen biztosan a gazdasági helyreállás, a talpraállás egyik kulcsa lesz. És hát azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy hogy nyilván a járvány kezeléséhez és egy hatékony, meg gyors oltási program levezényléséhez sem árt, hogyha nem emészti fel Bukarestet a kilátástalan politikai adókapok a következő hónapokban.
Az, hogy milyen lesz ez az adókapok, ez kérdéses. Itt van néhány olyan ügy, ami mentén kialakulhatnak nagyon súlyos viták, és ezek pont a szociális juttatások, vagy például a nyugdíjemelés, a 40%-os nyugdíjemelés kérdése. De hát látni kéne, hogy nő a gazdaság. Most olvasom Jonuc Dumitrunak, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjének a 2021-es költségvetésre vonatkozó elemzését, aki azt írja, hogy ha 14%-kal növekedne a román gazdaság idén, akkor lenne 7-8%-os a GDP hiánya. De nem várhatunk csak 4,2%-os növekedésre optimális esetben. És ekkor, ha ez valóban így lesz, akkor 11%-os lesz idén a GDP hiány. Látszik-e messziről arra vonatkozó érdemi információ, tény, hogy ez a gazdaság mennyire próbál helyreállni, talpra állni, tartani az elvárható növekedést?
Igen, ez a 4%, illetve egyelőre eléggé eltérnek egymástól az előrejelzések. Az IMF 4,6%-ra számít, a kormány 4,5%-os növekedésre a következő évben, mások ilyen 3% körül itt mondanak. Hát az egészen biztos, hogy két dolog lesz kulcsfontosságú. Egyrészt az előbb említett EU-s források abszorpciója, tehát milyen tempóban képes Románia felszívni a rendelkezésre álló Európai Uniós forrásokat, ahhoz, hogy ezt meggyorsítsa, ahhoz bizony adminisztratív reform kell, másrészt pedig a költségvetési konszolidáció. De mindkettőnek, tehát mind az adminisztratív reformnak, mind pedig a költségvetés a konszolidációnak előfeltétele az, hogy valamiféle politikai stabilitás beálljon. Tehát amíg az a helyzet, amit mondjuk 2020 jelentős részében láttunk, hogy a PSD valóban, és hol a alkotmánybírósággal karöltve, hol önerőből, ezzel a 40%-os nyugdíjemeléssel, evidensen fenntarthatatlan szociális juttatás emeléssel, családi pótlék emeléssel revolverezi a kormányt úgy, hogy éppen amúgy is a járvány miatt leült a gazdaság, és ennek a helyreállításán kellene dolgozni. Tehát hogyha ez folytatódik, akkor nyilvánvalóan nincs. Tehát ez egy fő kockázat a helyreállítás előtt.
Ennek az a problémám, András.
Annak a stabilitásnak a megteremtéséhez, ami előfeltétele egyrészt a konszolidációnak, mármint a költségvetési konszolidációnak, másrészt az abszorpciós kapacitás növelésének. Hogy jutunk el idáig? Hát úgy, hogy érdekelté tesszük a kisebb koalíciós pártokat a koalíció fenntartásában. Hiszen hát a legtöbb romániai kormánykoalíció nem tette bizonyságot a tartósággal. Vélhetően éppen ez is volt Ludovik Orbán célja azzal, hogy kifejezetten jelentős, tehát ami alatt azt értem, hogy jelentős források felett diszponáló, és szimbolikusan is, vagy szimbolikus jelentőséggel is bíró minisztériumokat adott egyrészt az USZR-el, másrészt az RMDS kezébe. De persze a motivációt fenn is kell tartani, és ez az, ami most veszélyben lehet, a Nemzeti Liberális Pártban lázonganak a minisztériumok miatt is, a 17 szerintük túl könnyen az USZR-nek adott kormányszerv miatt is. És hát a következő fontos feladat az a 2021-es büdzsé elfogadása, ami szintén nem érkezik egyszerű menetnek, részben az általad is említett szociális kiadások miatt, részben amiatt, hogy amire szükség volna, az az állami gazgatási kiadások bátor megvágása, bizony elbocsátások, a költségvetési kiadások 90%-át teszik ki az állami gazgatásban a fizetések és a nyugdíjak. És hát előbb a politikailag kevésbé problémás adóbehajtás javításra lesz szükség, és később a politikailag jóval problémásabb adóemelésre. Bár ezzel sem várhat a kormány nagyon sokáig, mert hát adót emelni a ciklus elején kell. Szerintünk még ez is idén megtörténik.
Nekem az a problémám ezekkel a megközelítésekkel, hogy végig arról beszélünk, hogy hol működik elégtelenül a román állam, és hogyan kell restrukturálni. Ami való igaz, nagyon kontraproduktívan, pazarlóan működik, nota bene, pont a szociális ellátó rendszer még mindig nem elég erős, és messze alul teljesít az uniós átlaghoz. Tehát ez olyan, mintha arról beszélgetnénk egy háztartás, egy személyi háztartással kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk elérni, hogy a családtagok kevesebbet egyenek. És nem azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan tehetnénk szert több kenyérre. Tehát, hogy nekem az a megdöbbentő, hogy itt évtizedek óta lebeg a levegőbe például a reindustrializáció kérdése, a mezőgazdaság átalakítása, versenyképessé tétele, ehhez képest a román mezőgazdaság évek óta messze az ország kapacitásához képest alul teljesít. Importőrök vagyunk élelmiszerből. Azt az élelmiszert eszi a román lakosság felárral, amit a román vendégmunkások nyugaton megtermelnek, és abból a pénzből veszi meg az itthon maradt családtag, amit a nyugati vendégmunkás hazaküld. Tehát ezek annyira abszurd dolgok, hogy igen, persze szükség van egy államigazgatási reformra, szükség van karcsúsításra, ésszerűsítésre, de mindez csak egy nagyon halvány szelete annak, és nem válasz arra, hogy hogyan lehetne a román gazdaság teljesítőképességét növelni. Ezek a kérdések miért nem merülnek fel, főleg, hogyha egy piaci alapú középjobb kormány van hatalmon.
Szerintem egy sorrendiség van, tehát hogy teljesen egyetértek az általad elmondottakkal. Szerintem arról van szó, tehát világosan felmerül a mezőgazdasági reform, világosan felmerül például, ha már bevételnövelésről beszélünk, akkor szerintem a következő években mindenképpen kulcsfontosságú fekete-tengeri gázkitermelés. Ugye ez két okból, vagy két irányból jelenthet nagyon jelentős bevételt a román államnak, egyrészt a gázkitermelésből magából, másrészt pedig a gázkitermelésre, illetve az infrastruktúra építésére elérhető nagyon jelentős EU-s források okán. Tehát, hogy biztos, hogy tehát én egyetértek azzal, hogy ez is nagyon fontos. Ugyanakkor van egy sorrendiség, tehát mindehhez szükség van, egyáltalán a talpraálláshoz szükség van, költségvetés rendbetételére egyrészt, és az abszorpciós kapacitás növelésére, tehát az adminisztratív kapacitás javítására másrészt. És ehhez a kettőhöz, vagy ennek a kettőnek pedig hát alapfeltétele az, hogy valamiféle politikai stabilitás uralkodjon a következő években Romániában. És hát ezek a feladatok, mármint a költségvetés rendbetétele, az adminisztratív reform, ezek önmagában is elég jelentős kihívást jelentenek bármilyen romániai kormánynak. A politikai költségek egyértelműek, de a bürokrácia ellenállását sem szabad lebecsülni. Szóval a kudarc lehetősége adott, és az esélye nem csekély. Ha az EU-s források felszívása nem tud megfelelő tempóban megtörténni, akkor alig, ha nem lesz lehetséges a költségvetés rendbetétele sem, és a gazdaság fenntartható növekedési pályára állítása sem, és nem lesz elkerülhető a leminősítő is. A továbbra is erős és a választás végül is megnyert szociáldemokrata párt ugyan természetes szövetséges nélkül maradt a törvényhozásban, és akkor itt térnék ki arra, amit az előbb kérdeztél, de ügyek mentén alig, hanem együtt fog működni a nacionalista párttal, az AUR-ral, és egyébként az is valószínű szerintünk, hogy a nacionalista, mármint hogy a PSD a saját nacionalista, maszkellenes, magyar ellenes szólamainak a feltüzelésével megpróbálja kannibalizálni az AUR bázisát. Együtt már több mint 40%-uk van a törvényhozásban, ami ugyan kisebbség, de ahhoz elég, hogy a napirend fölött bizonyos kontrollt gyakoroljanak. És itt érdemes felidézni, hogy még egyszer, hogy mi történt a tavalyi évben, hogy persze egy kisebbségi kormánnyal szemben, de mégis a szociáldemokrata párt végül is ellenzékből is sikeresen kényszerítette a kormányt egy populista ígérgetési spirálba. Ugye a PNL végül kisebb nyugdíjemelést tudott ígérni, de ígérnie kellett. És ha ez megismétlődik, akkor hát ez egyrészt hosszú árnyékot vet a költségvetési konszolidáció esélyeire, másrészt pedig minden bizonnyal nagyon jelentős feszültségeket szülne a koalíción belül is. Amire már mint a koalíciós konfliktusra természetesen egyébként is jó esély van. Nem az RMDS felől, ami általában megbízható partner, hanem itt a strukturális fenyegetés az az, hogy a PNL és az USZERE javarészt ugyanazon választói csoportokhoz beszél, ezt már sokan elmondták, és már is látszik, hogy a konfliktus nem sikerült, és jó esélyen nem is fog sikerülni félretenni. A PNL attól fél joggal, hogy az USZERE a fejére nő, az USZERE pedig attól fél, megint csak joggal, hogy a PNL felzabálja. És ebben a kontextusban értelmezhető a PNL lázongása is, szerintük túl könnyen az USZERE-nek adott minisztériumok egyéb kormányszervek miatt. Persze némi reményt ad, hogy ezt a lázongást Ludovik Orbán egyelőre kontroll alatt tudja tartani, talán úgy tűnik a párt kezelése, a konfliktusok kezelése továbbra is az ő feladata, legalábbis a tavalyi tisztújításig. És ezzel el is értünk a következő inflexiós ponthoz, hogy nevezetesen elképzelhető, hogy nyilván a várakozásokat meglehetősen mélyen alulmúló választási eredmény miatt Orbánt leváltja a PNL. A tisztújítás minden bizonyal önmagában is politikai költségekkel jár majd. Nagyon nyilvános belharcra számítunk, ami a gyengeség látszatát kelti. De ami fontosabb, hogy egy másik PNL vezér minden bizonyal a koalíciós kapcsolat, vagy a koalíciós dillel kapcsolatos frusztrációk hátán lenne megválasztható. Ezzel tudna hivatalba kerülni, és így hivatalban is minden bizonnyal jóval keményebb hangot ütne meg az USZERE-vel szemben. Némi öröm az ürömben, ha van ilyen, hogy ebben a szenárióban, tehát mire idáig eljuttunk, addigra a kulcspozíciók elosztása alig, hanem lezárult, bizonyos fontosabb döntések, különösen a költségvetéssel és a járványkezeléssel kapcsolatban életbe léptek már. És még egy picit tovább csökkenti így általában ezekkel a belharcokkal, a koalíciós konfliktusokkal járó kockázatot, vagy az ezekből következő fenyegetést az, hogy valódi alternatívája egyelőre egyik szereplőnek sincs. Tehát vagy ez a koalíció van, vagy új választás. És egyelőre nem látszik az a kalkulus, amelyben egy új választással akár a PNL, akár az USZERE a jelenleginél jobb helyzetbe kerülhetne. Ez persze megváltozhat akár már a következő hónapokban is.
Arra kérlek, András, hogy próbáld meg egy kicsit elképzelni, ahogy itt ülnek a székelyföldi rádióhallgatók a készülékek előtt. Zömük nyugdíjas, vagy nagyon nagy százalékuk nyugdíjas, és a havi nyugdíjuk az nem haladja meg a 200-300 eurós, vagy eurónak megfelelő lejnyi összeget, hogy nekik mit tudnál mondani, hogy ez a 40%-os nyugdíjemelésben miért nem jó bízni? Nehéz kérdés. Közvetítem az András dilemmáját.
Nehéz kérdés. Kétségkívül minden esetre hát abban. Ugye itt felmerül a rövid távú és a hosszú távú szempontok közti konfliktus, ami hát nagyon sok politikai konfliktusnak az egyik alapillére. De hát azt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a költségvetési helyreállítás most, aminek bizony jóval szerényebb nyugdíjemelés, jóval szerényebb családi pótléknövelés is a része, teremti meg a jólét növekedésének a lehetőségét néhány éves távon.
Nem kérem azt, hogy feloldjuk ezt a konfliktust, azt se kérem, hogy hallgatóink elfogadják, vagy nem tudom. Tehát nagyon nehéz egy 200 eurós költségvetésből élő ember helyébe, vagy fejébe reményt ültetni. Hagyjuk nyitva ezt a kérdést, és lássuk, mit hoznak a következő hónapok. Radnóti András kockázatelemző és a Millennium Emerging Europe elemző cég munkatársa. Nem tudom ezt a beszélgetést másképpen lezárni, mint hogy megkérdezem. Szerinted az, ami most az amerikai elnökválasztás véghajrájában történt, a Capitolium elleni támadás, az, az mint jelenség, hogy hat globálisan, kockázatilag mit jelent? Te hogy élted meg ezeket a képkockákat, híreket?
Szerintem az első számú, hát először is szerintem, mint mindenki, abszolút sokkal és a képernyőhöz szögezve. Ugye ez az, amit, tehát ez az erőszak, a trumpista tüntetők behatolása a Kapitóliumba, a képviselők kimentése, szóval, hogy ez a bizonyos rémálom szenárió, amelyre hát voltak, akik az elmúlt egy-két évben is elemzésekben hivatkoztak, és akkor bizony hát nem hittek nekik. Ez az, ami most bekövetkezett, teljesen, tehát hogy globálisan az első számú, vagy talán a pandémiát követően az első számú globális kockázati tényező az Egyesült Államok politikai polarizációja. Tehát hogy a republikánus párt hát nagyon jelentős részben megszűnt republikánus pártnak lenni. Tehát a republikánus szavazók nagyon jelentős része, és a legaktívabb részük az nem republikánus szavazó, hanem trumpista. Ugye nyilván ezért szavaz 120 képviselő a tiszta, szabad, demokratikus választási eredmények megsemmisítése mellett. Tehát mert hogy nem így látják a politikai jövőjüket biztosítva, hiszen ez az, amit Trump követel, és Trump az, akit az ő szavazóik is követnek. Tehát itt egy fauszti alkut kötött a republikánus párt, most már látszik a Trump jelölésével, ami végül is felemészti a republikánus pártot. És ez még mindig csak a mikroszintű probléma. A makroszintű probléma az az, hogy feloldhatatlan ellentét áll fenn azok között, az amerikai választók között, akik látjuk, hogy sokan vannak, 70 millióan vannak, akik úgy érzik, hogy a rendszer nekik nem működik, hogy a rendszer az ő hangjukat nem hallja meg, hogy egyszerűen az útszélén lettek hagyva. És hogyha ezzel a Biden kormányzat a következő két évben, ami hát úgy tűnik, hogy a rendelkezésére áll ahhoz, hogy nagyon bátor változtatásokat hajtson végre, hogyha ezt a Biden kormányzat nem tudja kezelni, akkor ez a probléma sokkal nagyobbá is.
Visszakanyarodnék akkor Washingtonból csíkmadarasa. Nem lehet az út szélén hagyni embereket, mert ez így vagy úgy visszaüt.
Egyetértek.
Meglepő fordulathoz ért a Radnóti Andrással folytatott beszélgetésünk. Sokat emlegettünk itt egy elemzést, amit András írt, mint kockázatelemző. Az interjú internetes archivált formájában belinkelem majd ezt a szöveget, úgyhogy bizonyára sokaknak hoztunk kedvet, hogy elolvassák. Ennek én az angol nyelvű változatát láttam, nem tudom, van-e magyar nyelvű változat. Ha nincs, csak arra biztatlak, András, hogy ezt közöld magyar nyelv, hozzáférhetően magyar nyelven is. Mert sokannak fontos az elemzés Romániáról, és nagyon sokaknak fontos az a külső perspektíva, amit te nyújtasz. Úgyhogy várunk vissza idehoz.
Köszönöm, megfontolom.
Köszönöm szépen. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas és békés estét kívánok. Viszont hallásra!